Szuper. Ugye ma van advent első vasárnapja, úgyhogy ki tudja esetleg, hogy, hogy az advent az mit jelent, mint szó? Aha, várakozás. Köszönöm, igen. Így van. Az advent, a várakozás, vagy pedig az eljövetel, ezt a két jelentése van. És ugye ma kezdődik az advent. Egy picit utána néztem, hogy mióta ünnepeljük az adventet így, ahogy. Már egyébként különböző keresztény közösségek más különbözőképpen ünneplik, de ez valahol a 4.-5. század környékén kezdődött. Tehát egy elég régre visszamenő dolog. Már akkor ez volt, hogy karácsony, akkor tájt, ugye eleinte se volt leütve, hogy mikor van a karácsony. Aztán leütötték, hogy akkor december 25. És akkor onnan elkezdték így visszaszámolni négy vasárnapot. És ráadásul az akkori egyház még elkezdett ilyen hajnali miséket is bevezetni. Nem tudom, hogy mennyire lenne sikeres ezt, ha megpróbálnánk itt advent időszakban mindig reggel 6-kor itt. Van egy-kettő lelkes tag, aki gondolom itt lenne. Igen. Tehát az advent maga várakozást, vagy eljövetelt jelent. És ugye mi, hívő keresztények, Jézusra vártunk és várunk. Tehát igazából két jelentése van. Ugye a klasszikus értelemben vett advent, az, hogy várjuk, vagy ahogyan emlékszünk arra, hogyan a világ várta a megváltó eljövetelét. És 2000 évvel ezelőtt, plusz-minusz néhány évtized, eljött. Eljött. És erre emlékezünk. De ugye mi, az új szövetségnek az emberei, tudjuk, hogy újra el fog jönni. Van egy második eljövetel, úgyhogy mi is egy adventi időszakban vagyunk. Várjuk őt, hogy eljöjjön. Emlékeztek, nem lapozom föl, amikor Jézus az Olajfák hegyén ott ül, és nézik a templomot, és a tanítványai mondják neki, hogy nézd, mester, milyen magasztos nagy épület, és akkor Jézus elkezd profétálni, hogy, hogy itt egyébként az templom le lesz rombolva, és aztán egy távoli jövőre is utal, és szól róla, hogy amikor majd eljön, akkor meglátják az emberfiának a jelét az égen, és el fog jönni. Meg eszembe jut a Máté evangéliumnak a vége, amikor Jézus ugye fölemeltetik, felhőt akarja előket, és így állnak ott a tanítványok, hogy látod még? Nem, én már nem látom, és akkor odállnak melléjük fehér ruhába öltözött emberek, angyalok, és aztán mondják nekik, hogy ti galileai férfiak, miért nézitek ezt a Jézust, vagy miért fürkészitek őt, ahogyan látjátok őt elmenni, úgy fog visszajönni hozzátok. Úgy fog visszajönni. Úgyhogy mi várjuk. És Péter apostol beszél arról, hogy van, aki már egyébként akkor, az első-második század, nem tudom, mikor íródtak, mondjuk, ha Péter írta valószínűleg, akkor az első században, vagy onnan származnak ezek a sorok, már akkor mondták azt, hogy de hogy fog eljönni? Hogy azt hiszitek, hogy eljön, és akkor mondja Péter, hogy de testvéreim, legyetek tisztában azzal, vagy emlékezzetek arra, hogy az Úr előtt ezer esztendő olyan, mint egy esztendő, tehát, hogy ez nem így működik. És hogy mikor jön pontosan vissza Jézus másodjára, nem tudjuk. Ha valaki azt mondja, hogy de ő tudja, akkor ajánlom neki figyelmébe Máté evangéliumát, hogy az evangéliumokat még a fiú sem tudja, Jézus maga sem tudja, az atya tudja, hogy mikor jön. És talán ezt már mondtam, ez egy személyes véleményem, nem az ige mondja ezt. Én úgy sejtem, hogy szerintem nincsen bekarikázva egy nap a naptárába Istennek, hogy na most ekkor lesz. Mert Isten vár türelmesen, hogy minél több ember megtérhessen. És megismerhesse az ő kegyelmét. És van itt egy adventi koszorú, ami még tavalyról maradt meg, miatt még valaki azon tűnött volna, hogy mi most így előre készítettünk egy koszorút. Nem, az majd most így az alkalom után lesz. És ugye ezen van 4 gyertya. Kérdés, hogy tudja valaki, hogy ez a 4 gyertya mit akar jelképezni? Na, tippek? Pardon? P- proféták, elhangzott, igen, hát igen, 4 hét, igen. Tehát ez az első vasárnap, második vasárnap, ebben igazad van. Proféták, elhangzott, igen, és még? Négy evangélium. Logikus, logikus, jó? Tehát logikus, de nem egyébként, de logikus. Pardon? Fog. Na, igen, igen, igen. Itt elhangzott két dolog is, ugyanis ebben van különböző, tehát azt hiszem a protestánsok meg a nem protestánsok másképpen, értem, hogy tök mindegy, 4 gyertya meggyűjtje az ember azt, de hogy van egy olyan, ami az előbb elhangzott, igen, hogy az elsőt hívják a prófétai gyertyának, ami a reménységet jelképezi, a második a betlehemi gyertya, ami a békességet jelképezi. Tehát a proféták, ahogyan a proféciákban reménykedtek, reménységük volt, hogy eljön a megváltó. Betlehemi gyertya, ahogyan a békességet akarja kifejezni. A harmadik lenne a pásztoroknak a gyertyája, ami az örömöt fejezi ki, a negyedik pedig az angyali gyertya, ami meg a szeretetet fejezi ki. Na, de én nem ezt akarom elétek hozni, ugyanis amikor először én egyáltalán erről hallottam, hogy ezeknek van valami szimbóluma, az pont Angliában volt, és ott az anglikánok ezt másképpen csinálják, és ez nekem tetszett, az ugyan jobban, könnyebben megfogható, mert ott az első gyertya az az ősatyákat jelenti, a második a prófétákat, a harmadik Keresztelő Jánost, a negyedik pedig Máriát. Tehát egy személy vagy személycsoport, mondhatjuk így. És gondoltam, nézzük meg ezt. Tehát, hogy ugye ez az egyház nevű dolog, ez egy 2000 éve indult projekt. Most kicsit ilyen könnyen fogalmazom meg, de ugyanannak az egyháznak vagyunk a része, amelyik a 4.-5. században ezt bevezette. Úgyhogy szerintem ebben vannak értékek és vannak ünneplendő dolgok, hogy kialakultak ilyen szokások. Úgyhogy megnéznénk most az ősatyákat. És az ősatyák alatt több mindenkit lehet érteni. Én azt hiszem, hogy a szűk értelemben Ábrahámról, Izsákról és Jákobról van szó. És ugye ez a kérdés, ami felvetődik, hogy az ősatyák életében hogyan látjuk az előkészületét Jézus eljövetelének. Úgyhogy megnéznénk Ábrahámot, Izsákot és Jákobot. Azt hiszem, Ábrahámról lesz a legtöbb információ, vagy legtöbb ilyen dolog, amiből itt tanulhatnánk. Legalábbis én ahogy ezt kigyűjtöttem. Ugyanis ugye Ábrahám, mikor megszületett, őt nem Ábrahámnak hívták. Tudja valaki, hogy hívták? Így van, Ábrahámnak hívták. És az Úr Ábrahámmal egy szövetséget kötött, amit az 1 Mózes 15-ben olvasunk. Föl is olvasom 1 Mózes 15. Tök releváns ezek, és olvasom az elejétől. Ezek után így szólt az Úr Ábrahámhoz látomásban. Ne félj, Ábrahám! Én pajzsod vagyok neked, jutalmad felette igen bőséges. Ábrahám ezt mondta, Uram, Isten, mit adnál nekem, hiszen magzatok nélkül járok? És az, akire az én házam száll, a damaszkuszi Eliézer. Majd így folytatta Ábrahám, íme nem adtál nekem magzatot, és íme házam szolgaszülöttje lesz az örökösöm. Ekkor így szólt hozzá az Úr, nem ő lesz az örökösöd, hanem aki ágyékodból származik, az lesz az örökösöd, tehát vér szerinti gyermeke lesz. Azután kivitte őt, és ezt mondta, tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha meg tudod számolni őket. Azt mondta neki, így lesz a te utódod is. Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta előtt. Azután így szólt hozzá, én vagyok az Úr, aki kihoztalak téged Úr-Kazdimból, hogy neked adjam e földet örökségül. Ábrahám pedig ezt mondta, Uram, Isten, miről tudhatom meg, hogy öröklöm ezt? Az Úr erre ezt felelte neki. Hozd nekem egy 3 esztendős üszőt, egy 3 esztendős kecskét, és egy 3 esztendős kost, egy gerlicét és egy galambot. elhozta azért mindezeket, és két felé hasította őket, és mindegyiknek a felét a másik felével szemben helyezte el, de a madarakat nem hasította két felé. És ragadozó madarak szálltak a húsdarabokra, de Abrám elűzte őket. Naplementekor mély álom lepte meg Abrámot, és íme rémület és nagy sötétség szállt őre el. Ekkor az Úr azt mondta neki, tudván tudjad, hogy a te magod jövevény lesz olyan földön, amely nem az övé, és szolgálatra szorítják, és nyomorgatják őket 400 esztendeig. De azt a népet, amelyet szolgálnak, szintén megítélem, és majd kijönnek onnan nagy gazdagsággal, ugye ez egyiptomi szolgaságra utal. Te pedig békességgel mész el atyáidhoz, és jó vénségben temetnek el. Csak a negyedik nemzedék tér vissza ide, mert az Emória gonoszsága még nem telt be. És mikor a nap lement, és sötétség lett, íme egy füstölgő kemence, és tüzes fákja ment át a húsdarabok között. E napon kötött az Úr szövetséget Abrámmal, és ezt mondta, a te magodnak adom ezt a földet, Egyiptom folyójától fogva a nagy folyóig, az Eufráteszig. A kénieket, kenizieket, a kadmóniakat, a hettitákat, perizieket, és a refáiakat, az emóriakat, kánaániakat, girgásiakat, és jebusziakat. Itt látjuk, hogy megtörténik ez a szövetség, ami egész, nem tudom, így talán még bizarnak is lehet mondani, hogy ott van a sötétség, a ketté hasított állatok, és közötte egy tüves kemence, meg egy fákja megy keresztül. Itt köt szövetséget az Úr Abrámmal. És azt látjuk, hogy Abrámnak Isten ígéreteket ad. Ígéreteket, nem is akármilyeneket. És ha megnézzük itt a végén, mit mond neki? Azt mondja, hogy a te magodnak adom ezt a földet, Egyiptom folyójától fogatrala. Tehát nem csak Abrámnak ígéri, hanem a leszármazottainak. És Pál apostolnak ez az egyik fontos üzenete a római levélben, mert hogyha megnézzük, itt nem többes számba írja, hanem egyes számba írja. Hogy a te magodnak, nem a te utódainak, hanem magodnak. Ha föllapozzuk a Galata levelet, úgy, mint János 16, csak Galata 3.16, erről könnyű megjegyezni. Ott ír erről Pál, Galata 3.16. Az ígéretek pedig Ábrahámnak és az ő utódának adattak. Nem azt mondja is az ő utódainak, mint soknak, hanem csak egynek, és a te utódodnak, aki a Krisztus. Úgyhogy már itt megjelenik, hogy Ábrahám utódja, ugye Ábrahám, ugye a hitnek a szerzője és beteljesítője Jézus Krisztus, ezt mondja az ige. Ábrahámnál látjuk, hogy valami elkezdődik, és hol kezdődik el? Hitben kezdődik el. Hogyan? Hittel kezdődik el Ábrahám részéről. És nem azért, mert Abrám vagy Ábrahám annyira tökéletes volt, sok súlyos hibát követett el Ábrahám. Tehát ez Istennek a kegyelméről és a kegyelmi elhívásáról szól. De ott nála elkezdődik valami. És azt fejtegeti itt Pál, hogy ahogyan mi hiszünk Jézusban, úgy válunk Ábrahám ígéreteinek örököseivé. Tehát Jézus örökli örökli az ígéretet, és mi, ahogyan Jézusba belekerülünk, beleoltatunk, benne leszünk, benne való hitáltal, így leszünk mi, Ábrahámnak az örökösei. Köszönöm. Ugye Ábrahám hitt Istennek, és ezt mondja itt az ige, hogy ezt az Úr igazságul számította be neki. Azt mondja az ige máshol, Pál apostol is idézi ezt több helyen, hogy az igaz ember pedig hitből fog élni. És itt látjuk azt, ami egyébként Pál a Galata levélben a törvény kapcsán kell sokat beszélni erről, hogy a törvény előtt jóval már megjelent az, ami egyedüli mód a megigazolásra, mert a törvény által nincs megigazolás, hitből van megigazolás. Ábrahám hitt az Úrnak, és ő igaznak fogadta el ezért. Mert hitt neki. Ennyi. Föl is olvasom, illetve folytatom csak a Galata 3.17-ben. A törvény tehát Isten ígéretei ellen van? Semmiképpen, mert ha olyan törvény adatott volna, jót olvasok? Nem, rossz verset olvasok, bocsánat, 17-es. Azt mondom pedig, hogy azt a szövetséget, amelyet Isten korábban megerősített, a 430 esztendő múlva keletkezett törvény nem teszi érvénytelenné, hogy megsemmisítse az ígéretet. Folytatom még a következő versét, mert ha a törvényből van az örökség, akkor többé nem ígéretből. Ábrahámnak pedig ígéret által ajándékozta azt Isten. Mit látunk ebből? Hogy Istennek mindig is az volt az elképzelése, hogy hit által igazítsa meg az embereket. Mindig is ezt akarta, hogy csak egyszer higgyenek neki. Higgyenek neki. Hogy higgyünk. Elhiggyük, hogy ő jó, elhiggyük azt, amit ígér nekünk, elhiggye, hogy ő a legjobbat akarja mindig. Egyszerűen csak hinni ő neki. Mindig is ezt akarta. És mert Ábrahámnak is oda ajándékozta ezt az igazságot, és Jézusban is ajándékba kapjuk az igazságot. Istentől csak ajándékba lehet kapni az igazságot. Kicsit átvezetve a gondolatot Izsák felé, de még mindig Ábrahámnál maradva, van egy másik rész, amit érdemes megnézni, hogy mi történt Ábrahámmal, milyen módon rajzolódik ki az ő életében Jézusnak az eljövetele. Ugye ez pedig a Izsáknak, amikor azt kérte tőle Isten, hogy áldozza fel Izsákot. Ezt is felolvasnám. Tehát ez 1 Mózes 22. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és ezt mondta neki, Ábrahám, és ő így felelt, ím hol vagyok. Isten ezt mondta neki, vedd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeret, Izsákot, és menj el Móriá földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Ez egy próbatételt, jó? Isten nem azt akarta, hogy Izsák meghaljon, nem azt akarta, hogy nem ez volt a cél. Itt a cél az volt, hogy Ábrahámnak a hite milyen erős. Ez ennyiről szólt. Fölkel tehát Ábrahám jókor reggel, és megnyergelte Szamarát. Maga mellé vette két szolgáját és fiát Izsákot, és fát hasogatott az égő áldozathoz. Akkor fölkerekedett, és elindult a helyre, amelyet Isten mondott neki. Harmadnapon felemelte szemét Ábrahám, és meglátta a helyet messziről. Ekkor azt mondta szolgáinak, maradjatok itt a Szamárral, én pedig a fiammal elmegyek amoda, és imádkozunk, aztán visszatérünk hozzátok. Itt nem tudom megállni, hogy ne álljak meg. Visszatérünk hozzátok. Tehát Ábrahám abszolút így számolta, hogy vissza fognak térni mind a ketten. És egyébként akkor most előre ugrok, ugye Zsidók 11-ben olvasunk a hithősökről, és ott beszél Ábrahámról, és erről a momentumról, pillanatról. Zsidók 11-19. Mit mond róla? 17-es verset olvasom. Hitáltal áldozta volna fel Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétetett, és az egyszülöttjét vitte áldozatul, ő, aki az ígéreteket kapta, akinek megmondatott, Izsáktól lesznek utódaid. Arra számított, hogy Isten a halálból is képes feltámasztani, ezért vissza is kapta őt, mint egy előkép gyanánt. Tehát Ábrahám tudta jól, hogy Isten megmondta neki, még ekkor is Isten ígéretébe hitt, hogy Izsáktól származnak majd az utódai, tehát Izsáknak élnie kell. Tehát hogy itt bármi is lesz, Izsák élni fog. Még hogyha meg is hal, akkor föl fog támadni. És Izsákkal együtt érnek vissza. Ezért mondta azt a szolgáknak, hogy visszajövünk. Nem tudom, mi lesz ott, de visszajövünk. 1 Mózes 22. Lapozok vissza. Vette tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fákat, és föltette a fiára, Izsákra. Ő maga pedig kezébe vette a tüzet, és a kést, és így mentek ketten együtt. Majd megszólította Izsák az atyát, Ábrahámot. Atyám, azt pedig mondta, én itt vagyok, fiam. Izsák pedig megkérdezte, itt van a tűz és a fa, de hol van az égő áldozatra való bárány? Ábrahám azt felelte, Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam. És mentek ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, Ábrahám megépítette ott az oltárt, rárakta a fát, megkötözte Izsákot, a fiát, és föltette az oltárra, a farakás tetejére. Majd kinyújtotta a kezét, és vette a kést, hogy levágja a fiát. amikor kiáltott neki az úrangyal, akkor kiáltott neki az úrangyal az égből. Ábrahám, Ábrahám. Ő pedig felelt. Íme itt vagyok. Az angyal pedig így szólt. Ne nyújtsd ki kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy. És nem kedveztél fiadnak, a te egyetlen egyednek én érettem. Akkor fölemelte Ábrahám a szemét, és látta, hogy íme a háta mögött egy kosakat meg szarvánál fogva a bozótban. Oda ment tehát, elhozta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. És Ábrahám ezt a helyet Jahve Jirének nevezte el. Azért mondják ma is az Úr hegyén a gondviselés. Az Úr angyala másodszor is szólította Ábrahámat az égből, és azt mondta, itt egyébként sokszor azt látjuk az Ószövetségben elsősorban, hogy az Úr angyala szól, és maga Isten szól rajta keresztül. Tehát ezt Isten mondja. Tehát nem egy angyal beszélget vele, hanem Isten maga szól Ábrahámhoz. Azt mondta, magamra esküszöm, azt mondja az Úr, mivel hogy e dolgot cselekedted, és nem kedveztél a fiadnak, a te egyetlen egyednek, bizony megáldalak téged, és bőségesen megsokasítom magodat, mint az ég csillagát, és mint a fövenyt, amely a tenger partján van. És a te magad örökségként fogja birtokolni ellenségeinek kapuját, és utódaidban áldás nyer a föl minden nemzetsége, mivel hogy engedtél a beszédemnek. Visszatért ezért Ábrahám a szolgáihoz, fölkeltek és együtt elmentek Beérsebába, mert Ábrahám Beérsebában lakott. micsoda fantasztikus képe Krisztus halálának a kereszten. Itt van egy édesapa, az egyetlen egyszülött fia, és odaadja az egyszülött fiát. Viszi az áldozatra, hogy meghaljon. Ebben gyönyörű szépen kirajzolódik. Ahogy az ember gondolkozik azon, hogy milyen lehetett az atyának végignézni, bár mondjuk elfordul, de végig szenvedni azt, ami Jézussal a kereszten történt. Talán egy picit könnyebben tudunk azonosulni azzal, hogy Ábrahám mit érezhetett, mert ott két emberről van szó. Igazából nem tudom, hogy blokkol valamennyire az agy, amikor ezen próbálok gondolkozni, mert egyszerűen el sem tudom képzelni. De Ábrahám, és annyira jó, hogy az ige ad nekünk betekintést abba, hogy mi zajlott le Ábrahámban ilyenkor. Mint ahogyan azt mondta neki Isten, hogy 100 éves és fia fog születni, hát biológiai, ez lehetetlen, de hát Isten azt mondta, úgyhogy úgy lesz. Ez volt az ő hozzáállása. Itt is és ez a Isten azt mondta, és úgy lesz. Ennyire egyszerűen. Ilyen volt Ábrahám. Ezt érdemes nekünk eltanulnunk tőle, ellesnünk tőle. És talán ezzel át is tudunk térni Izsákra. Mert ahogyan Ábrahám az atyát testesíti meg, aki hagyta keresztre menni Jézust, a fiát, Izsák meg Jézus testesíti meg. Izsák Jézusnak az előképe. Mert nem tudom, tehát, hogy nekem van 3 fiam, a legnagyobb is, már hogy is mondjam, 10 éven túl van, és nem tudom, ha én most megpróbálnám megkötözni, valószínűleg nem sikerülne. Tehát, hogy tehát, nem tudom, ennek nem néztem utána, Izsák hány éves volt, de azt, tehát vitte a fákat, tehát hogy szerintem azért Izsák is már egy megtermett legény lehetett. És mire akarok kiukadni? Izsáknak ezt hagynia kellett. Izsáknak engednie kellett. És ezt olvassuk az Ézsaiás 53-ban is, ugye a profécia. Lapozzuk föl. Ézsaiás 53. Ez a gyönyörű és megrendítő profécia Jézusról, az Úr szolgájának szenvedése és jutalma. Ki hitte el, amit hallottunk, és az Úr karja ki előtt lett nyilvánvaló. Úgy nőtt föl színe előtt, mint egy vesszőszál, mint gyökér a száraz földből. Nem volt neki alakja és ékessége. Néztünk rá, de ábrázata nem volt kívánatos. Megvetett és emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője. Mint aki elől arcunkat elrejtjük, megvetett volt, és nem gondoltunk rá. Pedig a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmainkat hordozta. De mi azt gondoltuk, hogy Isten ostorozza, veri és kínozza. Jól lehet, a mi bűneinkért kapott sebeket. a mi vétkeinkért törték össze. Őt érte a büntetés, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei árán gyógyultunk meg. Amen. Mindnyájan, mint juhok, eltévejettünk, mindenki maga útjára tért, de az Úr ő rávetette mindnyájunk vétkét. Kínozták, és megalázta magát, száját nem nyitotta ki, mint a bárány, amelyet mészárszékre visznek, és mint a juh, amely megnémul az őt nyírók előtt, ő sem nyitotta ki száját. Ugye Jézus ott állt az utolsó vacsora után, amikor már elfogták, ott van éjszaka a főpapnak a palotájában, ott van ez a koncepciós izéper, nevezzük kihallgatásnak, és kérdezik, és nem válaszol semmit. Ugye ezt a proféciát tölti be ott Jézus, ki se nyitotta a száját. És Izsák is valahol az, hogy hagyta, hogy Ábrahám azt csinálja, valamit csinál. Először is ehhez hit kellett az ő részéről is, tehát apja-fia tud hinni. Másföl meg ez egy profétikus cselekedet volt, mert ez is Jézusnak az előképe, hogy Ézsaiás 53 meg se íródott még akkor, de már Izsák ezt megtette. Együttműködött az édesapjával, úgy, hogy nem tudott mindent. Meg is kérdezte, hogy várjunk, csak áldozatahoz kell fa, kell izé, meg kell bárány, vagy valami állat. Az így hol? Tehát, és most lehet, én nem tudom, mit jelentett számára Ábrahámnak a válasza, hogy majd Isten gondoskodik róla. Én úgy gondolom, hogy rábízta az édesapjára, hogy tudja, hogy mit beszél. És Isten gondoskodott is róla. A másik pedig, amit most visszalapozok a zsidókhoz írt levélhez egy pillanatra, csak hogy ott mit emel ki az ige? Izsák kapcsán, a 20-as versben, hitáltal áldotta meg Izsák, Jákobot és Ézsaut az eljövendőkre nézve. Ennyi. Oké? Okay. Hitáltal áldotta meg Izsák, Jákobot és Ézsaut az eljövendőkre nézve. 1 Mózes 27-ben olvassuk ezt. Nem, ez a 3 Mózes. 1 Mózes 27. Ha nem nagyon hosszú, akkor szerintem ezt felolvasom. Jó, szerintem miért egy hosszú fejezet? Ugye itt van az, amikor az anyja a két fiúnak, Rebeka, trükközött. Azt mondta Jákobnak, hogy te, Jákob, apád meg akarja áldani Izsákot. Vedd föl azt a izét. Per? Izsákot mondtam? Köszönöm szépen. Tehát Ézsaut meg akarja áldani, de én majd főzök neki valami izét, amit ő ahogyan szereti, elkészítem, és vedd föl a bátyádnak azt a izét, a ruháját, és menjél be úgy hozzá, vidd be neki. Mert hogy elküldte őt, hogy hozzon neki, vadásszon neki valami ételt. Na és Jákob bemegy, és akkor Izsák ugye nem lát rendesen, és akkor így, hát ki vagy? Hát én vagyok Ézsau, és akkor gyere csak közelebb, megtapogatja, és akkor igen, te tényleg olyan szőrös vagy, mint Ézsau, és megáldja őt, és ellopja kvázi ezzel az áldást. És akkor ezt a részt olvasom föl, hogy igen, a kecskegödőjék bőrével pedig beborította kezeit, most ez a 16-os vers, és nyakának simaságát. Az elkészített ételt pedig kenyérrel együtt kezébe adta fiának Jákobnak, oké, tehát ez volt Rebeka, és aztán ő pedig, Jákob bement atyához, és megszólította. Atyám, ő mondta, ím, hol vagyok? Ki vagy te, fiam? Jákob azt felelte atyának, én vagyok Ézsau, a te elsőszülötted. Aképpen cselekedtem, amit parancsoltad. Kelj fel, kérlek, ülj le, és egyél a vadászsákmányomból, hogy megáldjon engem a te lelked. Erre azt mondta Izsák a fiának, hogy lehet az, hogy így hamar találtál vadat, fiam? Ő ezt felelte, mert az Úr a te Istenet hozta elém. Ezt mondta ekkor Izsák Jákobnak, jöjj közelebb, kérlek, hadd tapogassalak meg, fiam, hogy vajon te vagy az én Ézsau fiam, vagy nem. Oda ment tehát Jákob Izsákhoz, az atyához, aki megtapogatta, és azt mondta, a szó Jákob szava, de a kezek Ézsau kezei. És nem ismerte föl, mivel kezei szőrösek voltak, mint Ézsaúnak, az ő bátyjának kezei. Ezért megáldott őt, de megkérdezte, te vagy az Ézsaú fiam? Ő pedig így felelt, én vagyok. Izsák akkor azt mondta, hozd ide, hadd egyem a fiam vadászatából, hogy megáldjon téged a lelkem. Oda vitte neki, és ő evett, majd bort is ivott, vitt neki, és ivott. Akkor azt mondta neki Izsák, az atya, jöjj közelebb, fiam, és csókolj meg. Oda ment azért, és megcsókolta őt. És megérezve ruháinak illatát, megáldotta őt mondván. Lám, az én fiam illata olyan, mint a mező illata, amelyet megáldott az Úr. Adjon azért Isten neked az ég harmatából, a föld kövérségéből gabonát és bort bőven, népek szolgáljanak neked, és nemzetségek hajoljanak meg előtted. Légy Úr testvéreidem, és hajoljanak meg előtted a te anyádnak fiai. Átkozott, aki téged átkoz, és áldott legyen, aki téged áld. És azt most nem olvasom föl, az időre próbálok figyelni. Ugye ezután Jákob ki, Ézsau be, ugyanez még egyszer megismétlődik a jelenet, és akkor esik le Izsáknak, hogy átverték. Most az, hogy mit csinált Jákob, azt egy pillanatra tegyük félre, nézzük meg Ézsaut. És egyébként később Jákob is ezt csinálta. Tehát Izsák meg akarta áldani a fiait. És nem tudom, hogy belegondolok, hogy mi szoktuk ezt azért csinálni, mi imádkozunk egymásért, áldást mondunk a másik felett, és szerintem hiszünk is abban, hogy az áldásnak van jelentősége, van ereje. De Izsák, mint hogyha egy teljesen más szinten lenne ennek kapcsán. Mert ugye előreugrok a... hol is van a... Igen, előgröm 36-os verse. Ézsau pedig így szólt. Nem méltán hívják-e Jákobnak, ki már két ízben csalt meg engem, elvette elsőszülöttségemet, most pedig áldásomat vette el. Majd ezt mondta, nem tartottál-e nekem is valami áldást? Izsák így felelt Ézsaúnak, íme uraddá tettem őt és minden testvérét, szolgául adtam neki, gabonával és borral is elláttam. Mit tegyek azért immár veled, fiam? És aztán mond még néhány dolgot neki, de ez a, hogy Izsák már odaadta az áldást, van-e még valamilyen másik áldás, amit még tudsz nekem adni? Mint hogyha, nem tudom, ott lenne, nem tudom, 4 darab ezres a zsebembe, és akkor leosztok 3-at, és nincs még, de itt van még egy, tessék. Tehát ez egy nagyon érdekes, hogy belegondol az ember, hogyan gondolkozott Izsák arról, hogy megáldotta a fiait. Tehát azt mondja, hogy ezt mondja neki, adjon azért Isten neked az ég harmatából, a föld kövérségéből gabonát és bor bőven. Kész. Elláttam borral, meg elláttam gabonával. Szoktuk azt a izét viccelődni, ahogy vatikáni valótával fizettünk, ugye Isten fizesse meg. De és az, és ahol meg kibukik ezen, nem azt mondja rá, tehát Jákob még ilyen kockátot vállal, hogy kiderül, és akkor valószínűleg annak lett volna a következménye, hogyha ha ez kiderül, komoly kockátot vállalnak. Tehát őre megy itt, ami történik. Azért, hogy Izsák áldását megkapják. Ja. Tehát nagyon érdekes az, hogy hogyan gondolkoztak, és biztos vagyok benne, hogy ez részben amiatt volt, mert hogy Ábrahám is ígéreteket kapott. Áldást kapott Istentől, és Izsák értette, hogy mennyire fontos az áldás, mennyire fontos egy kimondott szó, de az, hogy megáldani valakit. És azt hiszem, ebből mi magunk is egy kicsikét tehát elgondolkozhatunk ezen, hogy egyrészt mi magunk hiszünk-e az áldásban, az áldásnak az erejében. Isten megáldott minket. Az új szövetség tele van ilyen ígéretekkel, hogy Isten áldása, ha csak Ábrahámnál maradunk és a Galata levélnél, azt, hogy Ábrahámnak az áldásait kaptuk meg mi Jézusban. Izsák, meg Jákob, meg Ézsau őre mentek az áldásért. Mert hogy ennek van jelentősége. Mert ha valaki megáld Isten, az áldott. Minket megáldott Isten, mi áldottak vagyunk. És akkor nézzük meg Jákobot is. Ugye a legelső is igazából ezért mondja az ige azt, hogy Jákobot szerettem, és Ézsaut meg gyűröltem, ezt mondja az Úr. Mert igen, Ézsaut átverte Jákob, de Ézsaunak nem igazán számított ez az elsőszülöttségi jog. Meg valószínűleg igazából az áldás sem annyira számíthatott neki. Jákobnak viszont nagyon fontos volt. Jákob értette ennek az, és ő akarta az áldást. Mert hogy értette az erejét az áldásnak. És egyébként, ha egy pillanatra átugrunk Új Szövetség, meg mondjuk Pál apostol, meg a lélek ajándékai, ugye mit mondott az ige? Hogy vágyjátok a lelki ajándékokat. Vágynunk kell őket. És Jákobban ott volt ez az attitűd, hogy ő akarta. Ő neki ez fontos volt, ő neki ez kellett. És Istennek ez tetszett. Istennek ez tetszett. Jákob életéből két dolgot néznénk meg. Az egyik, ami szerintem a legtöbb embernek elsőnek eszébe jut róla, az micsoda lesz? Ugye kíváncsi vagyok, hogy mi jut először eszetekbe Jákobról? Csaló? Oké, akkor másodjára mit eszed Jákobról? Ugye Jákobról olvassuk azt, hogy küzdött egy angyallal. Birkózott egy angyallal. És ez akkor volt, ha jól rémlik, igen, hogy úton volt, hogy találkozzon a testvérével, Ézsauval, amit végül Isten tökre szépen elrendezett, helyreállította a kapcsolatot. És Jákob az összes teljes házanépével, amit Lábán mellett kapott, útra kell. És ott volt egy ilyen folyó, és előre küldött mindenkit. Ti megyetek át, én maradok itt. Igen, a hős hadvezér megy előre. Tehát egy igazi jellemfejlődés látunk Jákobnál egyébként. Egy nagyon érdekes, hogy hogyan változik meg ő, hogyan alakul, hogy ő kicsoda. És amikor ott marad egyedül, ezt írja le az 1 Mózes 12. És ezt felolvastam, ezt nézzük meg. Aha. A 21-es verstől olvasom. Erről ment tehát az ajándék, tehát ajándékot is küldött Ézsaunak, hogy ez elengesztelje ki. 1 Mózes 32. 21-től. Ő pedig azon az éjjelen a seregnél hált. Majd fölkelt még azon az éjszakán, vette két feleségét, két szolgálóját, 11 gyermekét, és átment a Jabbók révén. Vette hát, és átköltöztette őket a vizen, azután átköltöztette mindenét, amilyen csak volt. Jákob pedig egyedül maradt. És tusakodott vele egy férfiú, egész a hajnal feljöveteléig. Aki mikor látta, hogy nem vehet rajta erőt, megérintette a csípője forgócsontját, és Jákob csípőjének a forgócsontja kiment a helyéből a vele való tusakodás közben. És mondta, bocsáss el engem, mert feljött a hajnal, már hogy ez a valaki, ez az angyal. Jákob ezt felelte, nem bocsátalak el, míg meg nem áldasz engem. Ekkor azt mondta neki, mi a neved? Ő így felelt, Jákob. Erre azt mondta, nem Jákobnak hívnak ezután, hanem Izraelnek. Mert küzdöttél Istennel, és emberekkel is győztél. És kérte Jákob, mondd meg kérlek a nevedet. Ő pedig ezt felelte, ugyan miért kérded a nevemet? És megáldotta őt. Jákob pedig azt a helyet Penúélnak nevezte, ezt mondván, láttam Istent színről színre, és megszabadult a lelkem. Olvasom a fejezet végéig, mert végig ide tartozik. És a nap már fölkelt, amint elment Penúél mellett, ő pedig sándított a csípőjére. Ezért nem eszik Izrael fiai, az állatok forgócsontjának inahúsát minden mai napig, mivel ő megérintette Jákob csípőjének forgócsontját és inahúsát. Hát képzeljétek el, hogy Jákob megy Ézsauhoz, és fél tőle, hogy ez mi lesz, hogy itten küzdelem lesz, hogy meg akarják ölni, és ráadásul csak így tud menni. Tehát kész. Tehát nem volt hova menekülni. Úgyhogy Jákobnak is Istenbe kellett bíznia. De ment. De ment Ézsauhoz. Még így is. És ez érdekes, hogy most akkor ki volt. Istennel birkózott, mert ezt írja itt az ige, meg így is szoktunk erről utalni, hogy Istennel birkózott. Tehát az angyalt meg Istent, ahogyan az előbb is Ábrahám esetében is ugyanannak tekintjük. Nyilván az angyal egy pillanat alatt csettintett volna, és Jákob már ott sincs. Itt maga Jákobnak a hozzáállása volt fontos. Mert Jákob akart valamit Istentől. Akart valamit. És Isten erre volt kíváncsi Jákob esetében, és mennyire akarja. És valahol szerintem ez az, amire kíváncsi mi velünk kapcsolatban, és hogy mi mennyire akarjuk az ő áldásait. És ez a jó példa, hogyha szívből akarjuk, és teszünk is érte, és küzdünk is érte. A másik pedig, amit a zsidók 11-21 ír, most nem lapozok föl, ahol Jákab ugyanazt tette hitáltal, amit Izsák, hogy amikor már haldoklott, megáldotta Józsefnek a két fiát, Efraimot és Manassét, akik Józsefnek, köszönöm szépen, igen, hiteltől emlékezett meg élete végén József az Izrael fiainak kivonulásáról, és rendelkezett a teteme felől, ott van fölötte, hiteltől áldotta meg a haldokló Jákob József mindegyik fiát, és botja végére hajolva imádkozott. Ugyanezt látjuk. És ott is egyébként valami hasonló fordul elő, ugye ott van Efraim meg Manassé, Efraim azt hiszem az idősebb, vagy Manassé, nem tudom már, erre nem vagyok hirtelen biztos, és rárakja József a kezét a két gyereknek a fejére, és akkor József meg akarja cserélni, hogy várja, ez az idősebb, ő az első szülött, de mondja, hogy tudom, mit csinálok. És így állja meg őket. Tehát Jákob is ugyanúgy látta, értette, hogy milyen jelentősége van az el, hogy ne értette volna. Ő maga is küzdött ezért, és így állotta meg Józsefnek a két fiát is. És aztán későbbiként a többi fiát, és mindegyikről ott a halál előtt még egy ilyen, mond róla valami proféciát, hogy milyen lesz, mi lesz ő vele. Én ezeket a dolgokat szedtem össze Ábrahámról, Izsákról, Jákobról. Én azt hiszem, hogy ezekből mind-mind, ezek nekünk példák, illetve kirajzolják, ugye az áldásról van szó ezeken mind keresztül. És Ábrahámtól írja ez, az ige ezeket, és ezek a miéink. Jézusban a miéink. És talán, hogyha ezt az egyet magunkkal visszük, nyilván mindent, amilyen hangzott, azt kéne, meg lehet, hogy majd akkor kahutozunk jövő vasárnap, de ha erre az egyre emlékszünk, hogy az ősatyák kapták meg az ígéreteket, amik Jézusban a miéink, akkor szerintem ez már így oké. Okay. Erre az egyre emlékezzünk. Ezek az áldások a miénk. Amen. Bocsánat, a szlájdot nem mondtam, hogy van. Érkezett oda? Nem. Oké. Okay. Jó, akkor gyorsak voltunk. Akkor van még délig egy rövid idő, úgyhogy én kérném szépen, hogy csináljuk azt, amit szoktunk, hogy bocsánat, de akkor nektek elmondom, hogy mi az, amit szoktunk. Kicsit olyan, mint a dicsőítés végén kvázi a profétálást próbáljuk gyakorolni. Annyit szoktunk csinálni, hogy berakunk valami kis halk zenét, és aztán én csak egy rövid imádságot mondok, kérem Isten lelkét, hogy jöjjön, hogy áradjon, és aztán várunk, és ha valaki kap valamit, én ide lerakom a mikrofon, majd egy székre. Nyilván praktikusan a mikrofonban lenne jó ezeket mondani, hogy aki zoomon van, szintén hallja. Ha valaki kap valamit, osszuk meg egymással, hogy a gyülekezet gyakorolja a profétálást, építsük egymást, bátorítsuk egymást. Meg a Szent Szellem, hívunk téged, hogy jöjj, hogy áradj. Áradj, Szent Szellem, és megvizsgálva az Istennek a mélységeit, kijelensd azokat nekünk. Mutasd meg, mit cselekszel a közösségben, egyénileg. Jöjj, Szent Szellem. Istenem jött a apostolok cselekedeteiből Péternek a látomása ott Joppéban. Ugye ott volt az, amikor alászállt az a lepedő, és benne ilyen állatok voltak, és mondta neki, hogy Péter, kelj fel, és öld és egyél. És mondta, hogy nem uram, mert soha semmilyen tisztátalan nem ettem. És igazából ez ott ér véget, amikor azt mondja neki Isten, hogy hogy ne nevezd tisztátalannak, amit én megtisztítottam. Azt hiszem, hogy pontosan idézem. De ez, hogy ne nevezd tisztátalannak, amit én megtisztítottam. Urunk, köszönjük neked azt, hogy szólsz hozzánk, hogy a munkálkodsz az életünkben. Imádkozunk Istenünk azért, hogy tudjunk mi is úgy, ahogyan Ábrahám, egyszerűen csak elhinni, amit te mondasz. Hogy te valamit megígértél, akkor tudjuk, hogy az úgy van. És utána azon nem kell pörögni, meg megkérdőjelezni. És imádkozom mindenkiért, aki itt van, és aki úgy érzi, hogy te ígértél valamit, és nem történt úgy, nem kapta meg. Imádkozom azért, hogy tudjon, ahogyan Ábrahám is kitartani, és nem megkérdőjelezni, nem meginogni, hanem bízni benned. És köszönjük, Szent Szellem, hogy te felemelsz minket, te megerősítesz minket. És ezért imádkozom mindannyiunk életében. Amen. Amen.